előadást Örsi Anna tartja meg.
A feje majomé, a teste emberé, a jobb mellenőé, a bal férfié, hogy születhetett ilyen furcsa lény erre a földre? Ha biológiai anomáliáitól eltekintünk, akkor is mód felett különös, hogy mesztelen testét mindössze zacskókkal és szalagokkal felszerelt kötelek fonják körül. Csodálkozásunk akkor is jogos, ha tudjuk, a figura teremtője a reneszánsz egyik leginvenciózusabb, legfantáziadúsabb festője. Jogos, hiszen a fantáziának is táplálkoznia kell valamiből. Giannino Giannini, aki elsőként élt a fantázia reneszánsz fogalmával, nem létező dolgok kitalálásához a természet sötétjébe való behatolást javasolta. Mantegna zoo és antropomorf felhőit, szikláit részben valóságos felhő és sziklaformációk inspirálták. Leonardo képzeletét penészes fal, foltos kő, hambadó tűz táplálta. Mi sem elégedhetünk meg a Jolly Joker számba menő Lukianoszi ekfrázis eredet mítosszal, torszülöttünk konkrét képi előéletét is firtatnunk kell. Mindeddig egyetlen ide vonatkozó ötlettel találkoztam. Marie-Alice Debout, amíg a hermafroditizmuson belül is rendellenes kétneműséget, az alkímiai hermafrodita a rébisz kétoldalúságával hozta kapcsolatba, megjegyezve, hogy a festő felcserélte az aktív jobb férfi és a passzív bal női oldalt, vagyis nem értette meg az alkímiai figura lényegét. Van egy alternatív javaslatom. Azt gondolom, ez a különös figura anomáliáit is és jellemző tulajdonságait is az Assisi alsó templom négyezete feletti freskóktól örökölte. Hasonló módon és hasonló jellegű attribútumokkal menekül itt a testi szerelmet képviselő ámor. Az ő mesztelen testén átvetett szíján ezúttal nem zacskók, hanem elrabolt szívek sorakoznak. Fejét ő is hátrafordítja, bal kezében hasonlóan tartja a virágot, mint emez a tekercset. Széles léptű szakadékba hajtó lába ott változik griffkarmokká, ahol a másiké elmerül a mocsárban. A hermafrodita háríton felemelt jobb keze az ámor mögött menekülő ardoréra reagál. Szintén sötét színű állat-ember keverék az assziszibeli tisztátalanság szakadékban fekvő megszemélyesítése. Még a rendellenes hermafroditizmusnak, ha nem is szó szerinti előképét, de ihlető forrását megtaláljuk Assisiben. Az engedelmességet megtestesítő Szent Ferenc felső teste is aszimmetrikus, ráadásul a nyakára nehezedő, jármot rögzítő kötelek is emlékeztetnek a szóban forgó figuráira. Mielőtt további analógiák után néznénk, három tételben ismertetem a művészettörténeti tényállást. 1. A majomfejű hermafrodita Andrea Mantegna Pallas kiűzi a bűnöket az erények kertjéből címen ismert művének részlete, egyszerre több bűn megszemélyesítője. A festmény Isabella d'Este Castel San Giorgio Belli Studiolójának Parnasszus utáni második darabjaként valamikor 1497 és 1502 között készült. A helyszín az erények kertje, ahová behatoltak a bűnök, és a jelek szerint bebörtönöztek valakit a jobb szélen levő masszív kőfal mögé. Az illetőből semmi nem látszik, csak jajszavát tolmácsolja egy a képsíkkal párhuzamosan lebegő feliratos szalag, Istenek, segítsetek nekem is az erények anyjának. A bal szélen egy Daphnéra emlékeztető, fává változott nő alak is segítségért kiállt. Középen Diana és a szüzesség megszemélyesítője fut, mögöttük Pallas Athéné éppen most rohan a kertbe. A festmény modern címe pontatlan, valójában az erények anyjának, a Mater Virtutumnak a kiszabadítási akcióját látjuk. 2. Az Assisi alsó templomban a főoltár feletti négy bolcsüveget négy ábrázolás díszíti, a nyugatit Szent Ferenc apoteózisa, a másik hármat egy-egy ferences erény, a szegénység, a szüzesség és az engedelmesség monumentális allegóriája. Az utóbbiak felépítése hasonló, A Közép-tengelyt mindenütt a szerzetesi fogadalom megszemélyesítője jelöli ki, az ikonográfiai jobb oldalon a vonatkozó erény gyakorlását, a balon pedig az idevágó bűn hatástalanítását látjuk. A datálás 1315 és 1330 között ingadozik, az attribúció vitatott pontja a Giotto sajátkezűség mértékének a kérdése, az invenció bizonyosan az övé. 3. Egyetlen korabeli forrás sem tudósít Mantegna Assisi jelenlétéről. Az azonban bizonyos, hogy a mantovai udvari festő 1488 júniusa és 1490 nyara között Rómában, 8. Ince pápa Belvedere villájának kápolnájában dolgozott. Nehezen elképzelhető, hogy ez alatt az idő alatt ne látogatta volna meg a San Francescót, a kereszténység egyik legfontosabb, tetemes pápai bűnbocsánattal kecsegtető zarándok templomát. A hasznost a kellemessel összekötve, nyilván kíváncsian nézte meg a Padovából már jól ismert Giotto itteni műveit. És most folytassuk a motivikus jellegű analógiák sorát. Az Assisi ámor jobb keze, fejtartása, szája, rémülete Mantegna lustaság megszemélyesítésében is tovább él. Az Assisi ardor a mantovai sztúdióló sok gyerekes szatíranyjában is visszaköszön, mindkettő állati altesttel, hátrafordulva, lobogó hajjal menekül. Mantegna Pallasaténéje temperamentumosabb változata az Assisi-beli szüzesség allegória egyik maszkulin angyalának, annak, aki szintén lándzsával taszítja a mélybe a bűnöket. Zárójel, nem biztos, hogy be kell érnünk ennyivel, Pallas támadásba lendülő hevének Assisi-beli megfelelője a szegénységet kővel dobáló kisfiú dinamikus mozdulata lehet. A fává változott nő alak egyik képi előzményét az Assisi szegénység megszemélyesítésben kereshetjük, a sovány, megviselt menyasszony mezitláb áll egy tövises bozótban, ami háta mögött zöldellő, virágzó fává változik. A szüzesség allegóriájának bal szélén a ferences rend egy ágát képviselő hívő karját felnyújtva törekszik Szent Ferenc felé, emléküket Diana őrzi. Végezetül a bűnök között mindkét helyen prominens szerepe van egy-egy szenvedélyesen hátranéző kentaurnak, azt hiszében a gőg megszemélyesítőjeként az engedelmesség egyetlen ellenfele, Mantovában a földi Vénusz, Vénusz impudika áll kacéran a hátán. A kentaurban emellett mindkét esetben a művészi szabadság védjegyét is látnunk kell. Ez az utóbbi mondat átvezet az analógiák egy másik típusához, azokhoz, amelyeket inkább már az átvétel okai, mint sem okozatai között tarthatunk számon. Hasonlít az allegória műfaja, annak is egy specifikus fajtája, mindkét esetben narratívába öltöztetett allegorikus fikciót látunk. Eltérő idősíkhoz tartozó különböző minőségű szereplők, megszemélyesítés, anonim kortárs, példázat szereplője, mitológiai alak, fantázialény, valamint szemléletes képé formált metaforák, ilyen azt hiszében az elrabolt szív, vagy az isteni kézi vezénylés, vagy az engedelmesség járma, Mantovában ilyen a szárnyaszegett szerelem, hogy az Érosz bal kezében tartja pegyhütt szárnyát. Tehát eltérő idősíkhoz tartozó különböző minőségű szereplők, valamint szemléletes képé formált metaforák, valóságosnak tűnő drámai szituációk, egyenrangú, élettel teli, meggyőző színészei. E műfaj sajátosságaihoz tartozik a magyarázó feliratok jelenléte és jellege is. Ezek mindkét esetben informálgatnak, de az ábrázolás valódi jelentéséről nem árulnak el mindent. Ami a témát illeti. Mindkét helyen erények harcolnak bűnök ellen. A Pallas ikonográfiája szempontjából a szüzesség allegóriája különösen releváns. Az imént jeleztem, hogy Mantegna képe voltak éppen az erények anyja, azaz a Mater Virtutum kiszabadításáról szól. Egyelőre titok, hogy hol és mikor, de hamarosan, még az idén részletesen indokolom, hogy a bebörtönzött Mater Virtutum nem más, mint az égi Vénusz. Kedves Ernő, szépen kérlek, ez most láthatatlanban hidd el nekem. Már most Mantegna különös megoldásának, az égi Vénusz láthatatlan jelenlétének előzményei között, egyebek mellett az Assisi-beli szüzességet is számon tarthatjuk. A Az utóbbi alig látszik ki a katonákkal erősen védelmezett kastélyából, mellette a két angyal mintegy segítségére siet. Vazari úgy látja, hogy két oldalról támadás éri, de ez a mi szempontunkból inkább szoroz, mint sem oszt. Legfőbb ellenfelét, a szívrabló Ámort és az ő mantovai utóéletét már ismerjük. A toronyba zárkózó szüzesség és a testi szerelem Assisi-beli kettősét, mutatis mutandis, viszont látjuk a Pallaszon az egyenlőre még rab égi és az egyenlőre még magabiztos földi Vénusz ellentétében. Ismétlem, az utóbb felsorolt párhuzamok az átvételnek már az okai, mintsem okozatai közé tartozhatnak. A műfaj és a kerettéma hasonlósága nem, hogy csökkentenék, de növelik Mantegna érdemeit, mi több esetleg árnyalhatják a Pallasz fogantatásáról alkotott képünket is, nem zárhatjuk ki, hogy Assisi-beli emlékei alapján Mantegna maga javasolta a témát is. Azonban, ha az invenció nem az övé, akkor is csak csodálhatjuk zsenialitását. Azt, hogy abból a műegyüttesből merített, ami allegóriájának tematikai, jelentésbeli és műfaji szempontból az egyetlen igazi előzménye volt. A mi dolgunk hozzátenni, hogy a maga korában és a maga nemében mindkét mű korszakalkotónak számított, és pedig hasonló okokból. Mindkét festő járatlan utakon járt, addig sosem ábrázolt témákat festett meg hasonló eszközökkel. Az egyik bonyolult ferences, a másik bonyolult humanista eszmerendszert szemléltetett, az allegorikus fikció speciális nyelvén. A megrendelő szándéka mindkétszer az volt, hogy a nézőt erkölcsös, értelmes életvitelre buzdítsa. Az erények és a bűnök képei itt is, ott is meghökkentőek, hatásosak, szokatlanok, meggyőzőek, mint imaginész agentészek tartósan megmaradnak emlékezetünkben. Egy szó mint száz, mint Giotto, mint Mantegna esetében egy új, autonóm, saját eszközökkel érvelni képes képi nyelv kitalálásáról és alkalmazásáról volt szó. Mielőtt mindebből levonnék egy tanulságot, hadd térjek vissza röviden a bebörtönzött égi Vénuszhoz. Mint az imént jeleztem, az Assisi allegória mellett itt más előzményekkel is számolhatunk. Isabella d'Este kedvelte a középkori lovagvilág irodalmát, úgyhogy gondolhatunk az udvari szerelmi költészet és művészet toposztainak hatására is. A nemes, tiszta hölgy, minden erény kútfője, aki kastélyban, várban, erődben vagy fal mögött, de mindenképp a hódolója számára nehezen hozzáférhető helyen tartózkodik, az e fajta metaforák hatásával szintúgy számolhatunk. A tanulság pedig az, hogy az önmagára új Zeuxiszként, illetve új Apellészként büszke Mantegna forrásait nem csak Lukiánosznál, nem csak az antikvitás művészetében, és nem csak a felhőkben érdemes keresni, hanem a középkor allegóriáiban is. Köszönöm.
Én már régóta ismerem az Annának ezeket a mindig rövid, mindig nagyon frappáns, és tulajdonképpen mindig az Ébi bácsi, a Warburg nyomdokain haladó, az ő problémáit újra gondoló, és időnként az ő problémáit nem mindig megoldó, de időnként mellékessé minősítő elképzelésekkel. Itt is ilyesmiről van szó, és két tekintetben is. Az egyik, hát ugye, ha az ember nem tud mit kezdeni valamivel, akkor a művészt utaztatja. Hát miért nem ment volna Mantegna és Assisibe? Egyébként én szerintem is ez nagyon valószínű. Meg kell, hogy mondjam, hogy ha én Assisi ferences guardián vagyok, akkor úgy rúgom fenékbe Mantegnát, ahogy csak bírom. Tudnélik, látszólag rendeltetés ellenesen kellett, hogy használja az Assisi altemplomot, ki kellett, hogy betűzzen feliratokat, azonosítson képeket, tehát egy olyan fajta képi formát, képélvezetet kell neki tulajdonítanunk, ami egy rendes zarándokhelynek a forgalmát különös tekintettel a főoltárra is. Én emlékszem rá, hogy amikor egyszer életemben a vicenzai kurzussal a padovai szantót óhajtottuk megtekinteni, állandóan ki kellett várnunk egy mise végét, és mikor a pap elvonult a kenyhével, akkor már összetalálkozott a kápolna bejáratában a következővel, aki jött. Azokat a villanásnyi időket lehetett használni. Hát Montaignet így kell elképzelni. Assisiben. Másrészt viszont Montaigne pontosan azt tette, amit a Giotto kompozíció követel, tehát megadta a művésznek a nagyságát, egyedül ő láthatta be. És azért valljuk be, hogy mégis inkább Padovában. Volt ott azért a Scrovegni kápolnán kívül is a kornak rendkívül sok emléke, elég csak a Salonénak alig ismert dekorációjára gondolni, hogy mindezt feltételezzük. Ebből két dolog adódik. Egyrészt Giottónak, mint intellektuális mesternek a rendkívül nagy szerepe. Ehhez valóban Montaignenak kellett lenni, hogy ezt felismerjék, mert gyakorlatilag Giotto már a Montaigne korában is kezdett eltemetődni. A hülye őstehetség sémája mögé, aki, mint Pósa bácsi, legelőbb birkáktól tanulta nem a versírást, hanem a festészetet. Tulajdonképpen a Filippo Villani féle kritériumokkal, a Filippo Villani által felsorolt tökéletességeknek a listájával kellene itt valamilyen módon operálni, és hát tudjuk, hogy nem csak Giotto szerepel itt, hanem az a Stefano is szerepel Assisi attribúcióiban, akiről az égvilágon semmit nem lehet biztosan tudni, de aki olyan előkelő és tudós festőként van leírva Filippo Villaninál, vagy ugyanebbe a körbe tartozik a Buffalmacco kérdés, és ez a kérdés bár attribúciók formájában is nem biztosan, de elvezet az allegóriák egy másik nagy, fontos tárházáig, a pizai Camposantóig. Egy szóval egy nagyon nehezen követhető ciklussal van dolgunk, vagy típussal és hagyománnyal. Hát elegendő csak arra gondolni, hogy pontosan a pizai Camposanto egyik ikonográfiai típusára, amelynek a bolognai példánya tűnt fel az iszlám hittudósoknak, fátva van kimondva. Ez pedig a Mohamed és Arisztotelész megtiporása jelenet a pizai Camposantónál. Úgy látszik, hogy az Alkaida figyelmét elkerülte a forrás. És ezek az allegóriák rendkívül sérülékeny, rendkívül pusztulékony dolgok. Egyrészt ezért, másrészt azért, mert nagyon gyakran intellektuálisan magas színvonalú, de a formális művészet szempontjából másodrangú embereknek a delíriumait szokták rögzíteni, rendszerint rajzos formában, odavetett vázlatok formájában. És itt érkezünk el az Ébi bácsihoz, itt érkezünk vissza Ébi bácsihoz. Ezek azok a ritka esetek, amikor ezeknek az ikonográfiai ötleteknek a megformálása egyenrangú a tartalmukkal. A nagy problémát az jelentette, hogy a megformálatlan ötletnek, úgyis, mint akár pszichiátriai dokumentumnak, Ébi Warburg teremtett piacot a művészettörténetben. Ő hívta rá fel a figyelmet, hogy az intellektuális kvalitás sokszor a megfelelő vizuális kvalitás nélkül is nagyon fontos lehet a művészettörténet számára. Ezzel tulajdonképpen új utat, új tapasztalatokat nyitva a művészettörténetben. És még egy legutolsó. Sokan jártunk tavaly a Merészkára kiállításon. A Merész Károly kiállítás mutatta meg azt, hogy az ikonográfiailag kifogástalan antikizálás megjelenhet nem allantika formában is. Mantegna a félúton van. A középkorias antikizálás és a legszigorúbb allantika között. Ahogyan ezt Anna sejtette, a lovagregény, és mi a másik? A Titus diadali reliefje között. Köszönöm szépen!